A közelmúltban Dunaszerdahelyen járt Petteri Laihonen, szociolingvista, az egyik finn egyetem hungarológiai tanszékének tudományos munkatársa, a Debreceni Egyetem vendégtanára, akinek a kutatásai főképp a kétnyelvűségre irányulnak. Iski Ibolya a finnországi kisebbségek helyzetéről, az autonómiáról, illetve a finn nyelvtörvényekről beszélt.
Miért tartotta fontosnak, hogy előadást tartson a finn nyelvtörvényről és a finn kisebbségekről?
Ezt mutassam, hogy van lehetőség ezeknek a kérdéseknek a megoldásra, de ugyanakkor azt is mutassam be, hogy ez a lehetőség igazából nagyon hosszú történeti folyamat eredménye. Ez egyáltalán nem egyszerű kompromisszumok, meg nem egyik napról a másikra történt. Meg azt is talán hosszú lehet tenni, hogyha ma kezdtem ennek bele, akkor lehet, hogy egyáltalán már nem jönne létre ez a kétnyelvű állam, ami Finnország esetében létrejött, szóval nem különös, de szerencsés történelmi fejlődés eredménye.
Gondolom azért Finnországban sem volt olyan egyszerű, ugye, hogy kétnyelvű legyen az ország, finn és svéd. Mennyi évig is tartott, míg sikerült ezt elérni?
Hát igazából ugye Finnország egészen 1809-ig svéd birodalom része volt, ez addigra az egész értelmiség svéd anyanyelvűvel vált. Ez akkor lehet, hogy ilyen Írország sorsára jutottunk volna, ha úgy maradt volna, de aztán szerencsés történelem Fintora Reven az orosz birodalomhoz került, ez autonómiát kapott Finnország. Igazából onnantól kezdve önálló államszerű léte van. Először is nem arról volt szó, hogy svéd nyelv kapjon a jogokat Finnországban, hanem az, hogy finn nyelvet elismerjek Finnországban. És itt finn nyelv elismertségre tett szert a 19. században. Jól is jött az orosz birodalomnak, mert itt távolodott el Svédországtól Finnország, illetve finn értelmiségieknek, finnországi értelmiségieknek azért jött jól, mert akkor ugye ez a nemzeti eszmék százada volt Európában, és akkor ők is belekapcsolódtak abban az európai áramlatba. Az meg különös benne, hogy azok az emberek, akik a finn nemzeti építésben részt vettek, javarészt svéd anyanyelvűek voltak, és például a finn himnuszt először svédül írták meg, aztán a legnépszerűbb mai karácsonyi dalok, azok is 19. században, amelyik a finn hazafiasságot egyébként kifejezésre juttatják, azok is tvédül készültek. Akár az a finnek önképéről szóló könyv, az Országunk című könyv, az is tvédül készült.
Tehát ez azt jelenti, hogy a finnek tudták, hogy ők finnek, de már nem finnül beszéltek, hanem svédül?
Mondjuk inkább úgy, hogy Kalevala is megjelent a 19. században, de ez volt az életlen finnelvű irodalmi számottevő termék. Szóval még nem volt olyan állapotban a finn nyelv, hogy rögtön szép irodalmat lehessen vele írni. Ez azért készült először, meg az értelmiségi, ugye svéd anyanyelvű volt, kellett finn anyanyelvű értelmiséget is teremteni. Szóval nem lehetett egyik pillanatról a másikra ez a folyamat, ez abban a folyamatban a svéd anyanyelvűek, amik nem készült olyan finn anyanyelvű értelmiség, belekapcsolódtak úgy formában, hogy támogatták a finn nemzeti eszme feltámadását. Igaz, hogy azt svédül tették, szóval itt is látszik már, hogy a finn állam, meg a finn nemzet abból épült, hogy van két nyelv, de egy gondolkodás. Igaz, hogy akkoriban 19. században az általános gondolkodás az volt, hogy egy ország, egy nyelv, egy nemzet. Voltak is olyanok, akik úgy gondolták, és azt mondták, hogy ez csak átmeneti, hogy nagyon jó, hogy ilyen szép formában hozzák létre svédül bizonyos irodalmi termékeket, ezt cáfolják azt, hogy nem lehet svédül a finn nemzeti eszmét építeni, de hogy az majd meg fog szűnni. De aztán mégis kompromisszum kötődött, nem kevésbé azért, hogy Finnországban nagyon vékony volt az értelmiségi. Szóval Finnország meg a 19. században, ha belegondoljuk akár Magyarországra, vagy az Osztrák-Magyar Monarchiára, nagyon periferikus régió volt gazdaságilag, nagyon felnéztük akkor a kasztak nevrokonunkra, magyarokra, hogy bátsak nekünk is lenne eszereves államiságunk, saját királyságunk, meg olyan gazdasági helyzetben is lennek, meg kulturális helyzetben, mint magyarok. Szóval nagyon hanyatott sorsú régió volt. Ha összeveszett volna ez a keves értelmiségi, akkor lehet, hogy nem tudom, hol lennek ma.
Ugye azt mondjuk, hogy a finn nyelvtörvény az nagyon toleráns a svédekkel szemben, illetve hogy Finnországban tulajdonképpen kétnyelvűség van, államnyelv ugyanúgy a finn és a svéd is. Ugyanakkor, hogyha megnézzük a legutóbbi statisztikai adatokat, azt mondják, hogy Finnországban, ahol több mint 5 millióan élnek, annak a 91%-a a finn nemzetiségűekhez tartozik, és csak 5,4% a svéd. Meg lehet ezt így tartani, illetve nem gondolja-e már valaki a politikusok közül esetleg azt, hogy most már egy nyelvűvé kellene tenni az országot?
Egyrészt a finn nemzet eszmebe belefér ez a két nyelv, szóval a Finnország és svédek is továbbra is ugyanúgy gondolják, hogy hozzájárulnak. Másrészt korábban talán erősebben csökkent ez a szám, annak volt köszönhető, hogy a kétnyelvűséget nem nagyon fogadták el, ez az mindig a többség málmára hagyja a viszet, hogyha nem fogadják el a kétnyelvűséget, mert mondjuk tegyünk föl egy VS-házasság esetében, akkor az inkább a többséghez húzza. Orvosok például azt mondták, meg volt olyan idő, hogy a gyerekből nem lesz ember, hogyha két nyelven beszélnek hozzá. Viszont az utóbbi időkben megfordult ez a tendencia, ez inkább pozitívan néznek a kétnyelvűségre, mint kazakító tényező, és kezdve többen iratják be mondjuk svéd iskolákba gyereküket. A legutóbbi hetekben volt is egy ilyen kampány, hogy kitalálták, hogy a Finnországban, amikor születik a gyerek, akkor be kell jelezni azt, hogy mi az gyermeknek az anyanyelve. Nem lehet kettőt jelezni egyszerre, és akkor most kitalálták, hogy az interneten meg lehet ezt változtatni, és létrehozták egy ilyen honlapot, hogy aki meggondolja magát, most jelölje be magát svédnek, vagy 20-esen látogatták meg a honlapot, és egy hét alatt már több százan voltak, akik megváltoztatták, meg meggondolták magukat, lehet, hogy ők a 70-es években lettek finn anyanyelvűek azért, mert akkor olyan ellenséges volt a kétnyelvűségre való viszonyulás amiatt. Mintha most egy pozitívabb korszakot élnek, mert Finnországban nincs népszámlálás, de mindenki bekerül, ahogy születik. Ez most úgy tűnik, hogy az utóbbi évben 200-szal többen lettek a svéd nyelvűek. Legalábbis, hogyha ugyanaz a tendencia marad, akkor a csökkenés megállt, ha újabb fellendülés fordul. Természetesen vannak, akik nem szeretik azt, hogy nekik miért kell tanulni svédül a finnek között. Ez az az, ami leginkább vitát vált ki. Mert olyan hivatalnokoknak kötelező tudni, aki egyetemet végez, annak le kell tenni a nyelvvizsgát, mondjuk az ellen nem tiltakoznak, meg a hivatali nyelvtudását sem, de úgy, hogy az iskolában mondjuk olyan vidéken, ahol nincsenek svéd nyelvűek, hogy ott miért kötelező, de nem fogják általában fel, hogyha utána állami pályára vagy hivatali pályára mennek, vagy egyetemre, hogy az ott kötelező lesz nekik a nyelvvizsga.
Tehát azokban az iskolákban, ahol finn az oktatásnak a nyelve, akkor ott nem mindenkinek kötelező megtanulni svédül, illetve a svéd nyelviskolában viszont mindenkinek kötelező megtanulnia a finn nyelvet?
Úgyis van ez hivatalosan a finn alkotmányban, hogy Finnország nemzeti nyelve a finn és a svéd, illetve az oktatási törvényekben van olyan tantárgy, hogy anyanyelv. Ez az anyanyelv az lehet finn vagy svéd, aztán van olyan, hogy második hazanyelv. Ez akkor az értelemszerűen az, ami nem volt az anyanyelv a finn és a svéd közül. Ez kötelező olyan hetedik osztálytól gimnázium végéig, ezt nem lehet elvégezni egy nyelvvizsga nélkül. Aztán attól függően, hogy vannak az úgynevezett egynyelvű régiók, vagy egy város, ahol 3000 alatt van a másik nyelvűek aránya, vagy ez a 6 vagy 8% alatt falu vagy város svéd nyelvű, akkor ott nagyon makas nyelvvizsgát kell letenni, hogy ott hivatalba léphessen. Ezt aztán vannak a két nyelvűek, amiből van talán a legtöbb, és akkor ott is elég magasat, aki mondjuk sima finn nyelvű önkormányzatnál akar dolgozni, ott ezt a legalacsonyabb nyelvvizsgát kell mutatnia. Aki viszont állami hivatalban, ott is általában elég ez a legalacsonyabb, de hogyha olyan ügyekkel foglalkozik, ahol kapcsolatba kerül a svéd nyelvű lakossággal, akkor ott már magasabb nyelv, vagy valamiféle pótlék is. Szóval minden hivatalban kell, hogy legalább néhány olyan, aki a legmagasabb tudásabb, szintű nyelvtudással is bír.
Na most akkor hogyan is mutatkozik meg ez a kétnyelvűség a gyakorlatban? Ugye említettük már pár példát. Finnországban azért ugye mindenkinek kell tudni finnül, és inkább a régiók határozzák meg, hogy melyik nyelv van túlsúlyban, tehát hogy a svéde vagy a finn.
Szóval végül is nem kötelező tudni a másik használnyelven se finnül, se svédül, hogyha nem akar az illető, akar állami hivatalt, nem akar a postán dolgozni, nem akar rendőr lenni, akkor nem kell tudni, akkor nem viszik börtönbe vagy haszol.
De ugyanakkor meg tudja magát értetni azon a nyelven, amelyen ő beszél.
Persze, hogyha egy finn környezetbe kerül, akkor mondjuk az értelmiségiekkel ott válogatottan tud beszélgetni, és svédül és fordítva. Viszont az önkormányzatok vannak azt szerint minősítve egy nyelvűvel, két nyelvűvel, ez azon kívül meg domináns, vagy finn, vagy svéd nyelvű két nyelvűvel. Van úgy, hogy általában 800-alek, vagy 3000, mert olyan városokban az nagyon fontos, például Helsinki, ha 600 alá esik, akkor egy nyelvűvel válik. De például Helsinki soha nem fog válni egy nyelvűvel, mert 3000 mindig akad.
Szóval hát, hogy 3000 svéd mindig van.
Így, szóval 3000 ez a városok szempontjából fontos. Szóval akkor két nyelvű, hogyha van egy ilyen kisebbsége.
Még ezt említsük meg, ugye azért elég alacsony ez a küszöb, amit meghatároztak.
Ugye itt csak a finnről meg a svédről van szó, bármilyen egyéb kisebbség lehet akárhányan, azt nem számít, viszont ha az önkormányzatnál úgy döntenek, hogyha nincs meg ez a 3000 vagy 600-alék, hogy szeretnének kétnyelvű településként működni, van is erre példa, akkor ezt kérhetik a parlamenttől, vagy talán a kormánynak, amiknek kell határozott hozni, ez akkor 10 évig az lesz. Van egy ilyen kisváros, finn többségű, ahol mondjuk 200% a svéd nyelvű, ami szeretne, hogy a környező falvakból járjanak oda ügyeket intézni, a svéd nyelvűek. Ez azokkal szeretne együttműködni, mert ugye ez neki is fontos, nem mondjuk egy távolabbi városba, hogy fel tudja tartani a szolgáltatását. Ez azért meg szeretne azt, hogy ha oda költöznének, azt is tudni kell, hogy a svéd nyelvűek gazdaságilag sokan jól állnak, ez akkor itt jól jön neked, önkormányzatnak, mert több adóbevetel, stb. Ez akkor ilyen értelemben is próbálják őket csábítani. Itt lehet az egy szempont, hogy miért akar egy kisváros mondjuk kétnyelvű lenni, amiközben nem is éri el ezt a 3000-es, vagy 800-os, vagy 600-os küszöböt.
De mi van azokkal, akiknek az anyanyelvük se nem svéd, se nem finn, hanem más kisebbséghez tartoznak? Mondjuk ott vannak az őslakosok, a lappok, és jelentős számban élnek már ott oroszok, és angol nyelvűek és egyebek.
Külön kell választani. Először vannak ugye az őslakos lapok vagy számik, akik Lapföldön, hát most máshol is laknak, de Lapföldön ők 93-ban kaptak regionális nyelvi jogokat. Ez azt jelenti, hogy ugye az egész országban a hivatalos nyelv a finn és a svéd, ez az egész országot fedi, de azon kívül meg vannak nevezve ezek a települések, amelyiken hivatalos nyelv a lapnyelv is. Mondjuk nem menjünk bele, de ez több nyelvből áll, de tegyük fel, hogy egy lap lenne, ha bár az nem igaz, de az is hivatalos nyelv. Ez a önkormányzati hivatalokban ezen a nyelven kell tudni ügyet intézni.
De mindenkinek kell ilyen területen is tudni azt a lapnyelvet, vagy csak egy bizonyos számú alkalmazottnak, vagy valakinek legalább?
Hát biztosítani kell ezt, hogy lehessen ügyeket intézni ezen a nyelven.
Bár ugye, hogyha azt mondjuk, hogy Lapföldön, tehát ott van az az önkormányzat, ahol a lapok élnek, ott nyilván vannak olyanok, akik beszélik ezt a nyelvet.
Igen, szóval a lapnyelvek sajnos visszaszorultak olyan Finnországban, hogy elég kevesen, néhány ezren beszélik már ezeket a nyelveket, de most az utóbbi időkben volt egy ilyen revitalizációs program, hogy olyan gyerekek számára, akiknek a szülei már nem beszélnék lapul, mert van egy ilyen jelenség, hogy egy generációt ugrik, mondjuk, hogy mit tudom én, valakinek a szülei már nem beszélik a nagyszülők nyelvet, de aztán mondjuk az unoka elkezd érdeklődni a nagyszülők kultúrája iránt. Ez a szülők is akkor megbánják azt, hogy ők nem tanulták meg. Visszafordulnak a gyökerekhez, és mintha ez az utóbbi időkben egyre, hát lehet, hogy ez a globalizáció miatt van, mert a globalizáció, ez mindenki érzi a gyökertelenséget, ez akkor keresik a gyökerüket, ez azért is egyre népszerűbb. Akkor itt van egy olyan, hogy a óvodában, ahol csak ezen a nyelven tartják az óvodát, ez akkor oda járat jakas olyan järkeket, akiknek a szülei már nem tudnak ezen a nyelven, és akkor utána iskola, stb. És akkor most ott tartanak, hogy nehéz találni tanítókat az iskolában, szóval vannak nehézségek, mert olyan kiesedett generáció, de úgy tűnik, hogy ez sikeres, és azt próbálják máshova is exportálni ezt a revitalizációs programot, ami Lapföldön történik, szóval megindult valami az utolsó órában, de van remény, de ki tudja, hogy a jövő mit hoz, de jelenleg úgy reménykeltőnek tűnik a helyzet.
És mondjuk el azt, hogy mi van az orosz nyelv esetében, hogy tudom, hogy az sem élvez elegendő támogatás, bár oroszok is élnek, közel van Oroszország, meg történelmi gyökerek is kapcsolódnak.
Az orosz nyelvvel kapcsolatosan az a gond, hogy finn állam legalábbis nem tekinti őket őshonos kisebbségnek, amiben van némi igazság, 50 000-en vannak orosz anyanyelvűek Finnországban jelenleg, de közülük csak olyan 8 000, mert mindig is laktak oroszok Finnországban, mert vannak az úgynevezett cári oroszok Finnországban, akik sose voltak a szovjet állampolgárok, hanem már a cárok idején költöztek Finnországba. Különböztetik is magukat az úgynevezett szovjetektől, akik később jöttek, de hogy többen vannak meg is azok, akik nem a nagy forradalom előtt érkeztek Finnországba, mint utána, és azért nem tekintik őshonos kisebbségnek az oroszt Finnországban, hanem későbbi betelepülőknek. Például úgy van, hogy a lapoknak vannak ezek a regionális jogok, de oroszoknak nincsenek, mert olyan nem őshonos. De számszerűleg a lapok vannak 2000-en, az oroszok 50 000-en, szóval itt a szám az nem számít, hanem a történelmi gyökerek az, ami számít. De a oroszokra igaz, mint a többieknek is, hogy bizonyos támogatást elvesznek. Például iskolákban van úgynevezett anyanyelv ápolónak tekinthető óra, az olyan 2 vagy 4 óra hetente, amit, hogyha egy adott településen van legalább 3 gyereknek olyan szülője, aki igényli azt, hogy az anyanyelvet is ápolja, mert ugye ez nem ugyanaz, mint most mondjuk rendes anyanyelvi óra, ami minden nap van több órában, de legalább 4 órában jöjjön egy tanár, aki az anyanyelvet gyakorolja a gyerekekkel, adott esetben oroszul, vagy akár magyarok is, akik laknak Finnországban. Ők is igénylik, és majd is több helyen magyar ilyen anyanyelvi ápolás típusú foglalkozás iskolákban. Ezt az állam külön finanszírozza, szóval az önkormányzat vagy az iskola nem mondhatja azt, hogy ők is sok mindent szeretnének, ha lenne pénz, hanem az állam külön köteles akkor ezt külön keretből kifizetni, ahol ezt igénylik, és vannak olyan városok, ahol 20 külön nyelvet tanítanak ebben a formában. Szóval itt ez a jog, a másik az, hogy nekik a finn nyelvet, vagy adott esetben svéd nyelvet nem kell ugyanúgy tanulni, mint a finn anyanyelvűeknek, hanem finn, mint második nyelv órára járhatnak. Ez akkor az ugyanúgy egyenlő értékűnek számít ebből szerzett érdemjét, meg érettségi, mint a finn nyelvből. Meg azon kívül természetesen gyakorolhatják a nyelvüket, ennivel járul hosszá mondjuk az állam.
Tehát, ha jól értem, akkor a finn nyelvtörvény, tehát adja a kétnyelvűséget, de lehetőséget ad az országban élő más nyelvűek számára is, hogy ápolják kultúrájukat, a nyelvüket, azon fejleszték magukat. Több nyelvűséget csak azokon a területen adja meg, ahol őslakosok élnek.
Finn alkotmány 17. paragráfusza azt, hogy a saját nyelvhez és kultúrához való jog. Úgy kezdődik, hogy Finnország nemzeti nyelve a finn és a svéd, ez akkor folytatódik kicsivel később, hogy ez erről van külön nyelvtörvény, szóval a nyelvtörvény csak ezekkel, hogy kell értelmezni ezt, hogy Finnország nemzeti nyelve a finn és a svéd, ez csak erről szól a nyelvtörvény. Van itt, hogy a lapoknak, mint őshonos népnek, szóval ez külön van, valamint a romáknak és egyéb csoportoknak joguk van fenntartani és fejleszteni saját nyelvüket és kultúrájukat, és utána van, hogy a lapok jogait a hivatalos nyelvhasználatra külön törvény szabályozza. És a többiekről annyi van, hogy ezeknek joguk van fenntartani és fejleszteni saját nyelvüket és kultúrájukat. Ez gyakorlat az, hogy mit például a roma nyelveket a finn nyelvtudományi intézetben kutatják és kodifikálják. Azért történik lepesek, de mondjuk az kevesebb, mint amit tesz a finn állam mondjuk a lapokért, ami megint kevesebb, amit tesz a finn állam a finnért és meg a svédért.
A lapokért azért teszi ezt, mint ahogy mondtuk korábban is, mert ők őslakosok abban az országban.
Finnország meg mindig nem ratifikálta a az Ilónak ezt a szerződéset. Szóval nem csak annyira, hogy ők voltak ott mindig, hanem bizonyos foglalkozást is művelnek, ami jellemző rájuk. Ez a rendszárvas tartás Alapföldön. Azt hiszem Norvégia már ratifikálta, meg talán Svédország is. Ilyen viták miatt nem ratifikálta Finnország, hogy ott éjszakon a rendszárvasztáltáson kívül az egyetlen munkalehetőség az erdészet. Ez, hogy ha ratifikálna ezt a szerződést, akkor ezt földet alapoknak kellene odaadni. Viszont van egy jogvita ilyen 17. századi svéd királyi rendelkezések fölött, hogy alapoknak a svéd király akkor adta el a jogot a földhöz, vagy sem, de azt állt, vagy 20 éve, hogy ezeket hogy kell értelmezni. Amiatt meg van egy kis húszavona. Még nem is tudni, hogy alapok van egy részük olyan, aki szeretne, hogy ne használják erdészetre, másik részük meg ott dolgozik, és akkor ők nem szeretnének munkanélküliek lenni, szóval egy kicsit olyan csuka fogta róka helyzet.
De ugye, hogyha ezt a őslakos szót halljuk, és a szlovákiai magyarokra gondolunk, igen, akik szintén itt őslakosok Szlovákiában, akkor lehetne valamilyen kiinduló pont is.
Hát igen, de én inkább úgy gondolom, hogy esetleg, mint államalkotó nemzetként lehetne rájuk is tekinteni, mint ugye a Finnország és svédekre, ami nem lenne kisebbség, mert ugye a Finnország és svédek kisebbség, csak számszerűleg. Jogilag nem kisebbség, hanem mint az Európai Unió hivatalos terminusa, úgy szól, hogy kevésbé használt hivatalos nyelv, mert olyanok ugye más országokban is vannak, Luxemburg, Belgium, ami kisebbségi sorsban van, addig ugye ott állt, ahol az orosz meg a hasonlók.